mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8 óra 14 perc, jó reggelt kívánunk az egybegyűlteknek, folytatódik a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsor folyama. Ács Gábor az egyik műsorvezető.
És Mihálovics András a másik. Köszönöm, hogy segítettél egyébként.
Miben is?
Hát egy információval, tehát hogy Pilzenben belebotlottunk egy ilyen második világháborús, az egész belváros tele volt tankokkal, meg kiszolgáló járművekkel, meg beöltözött katonákkal, akik
milyen nemzetiségűek voltak?
Hát szerintem helyiek, nekem úgy tűnt.
Nem az, hanem az egyenruhájuk alapján.
Nem mondtam, hogy amerikaiak?
Amerikaiak,
jaj, bocsánat, igen. Teljes amerikai hadsereg.
Volt egy rendkívül nagyszabású, mert ilyen második világháborús hagyományőrző rendezvény Csehországban. Annak a résztvevőit láttad.
Teljesen véletlenül botlottunk bele, és te mondtad, hogy ők ezt csinálják. Van, aki hagyományőrzésként gladiátorkodik, van, aki pedig második világháborús.
De sokkal egész... könnyebb dolguk van, mint nekünk, mert sokkal több leírás, fénykép, videó, még anyag is maradt a második világháborúból eredeti, akkor gyártott cuccokkal, szóval ez is egy nagyon-nagyon komoly.
De tényleg nagyon érdekes volt, hogy ott álltak sorba, és kapták az akkori kólájukat, az akkori becenevő hamburgerjüket, meg mindent.
Arra is figyelnek, igen, hogy olyat egyenek, olyat igyanak, ami akkor volt. Tehát, hogy minél korhűbben próbálják.
De hogy ezt egy városközpontokba kivonulnak két-három napra, és ott csinálják, vagy hogy ezek fesztiválok?
Nem, ez valamiféle vagy... ilyen, ha jó, az a baj, hogy nem ástam bele, mert el voltam foglalva mással, de a dokumentációs meg a beszélgetések alapján ez egy menet volt, egy mars. Aha. Tehát, hogy ezt menetből eljátszották, hogy ők most mennek a amerikai katonák a frontra. És magyarok is vannak köztük, és egészen tényleg? Meghökkentően korhű cuccba tolják.
Társulat, aki ezt csinálja.
És ilyenkor összetrombítálják az összes második világháborús hagyományőrzőt, van, aki német Wehrmacht katonát játszik, van, aki magyar katonát játszik, van, aki amerikai katonát játszik, angolt, mindenfélét.
Érdekes. Véletlenül botlottunk bele, utána akartam nézni, hogy úristen, mi is volt ez, de fölvilágosítottál most már, akkor ezt is.
Biztos, hogy tankok nem voltak, mert azt szerintem nem engedték. Szerintem ilyen csapatszállító járművek.
Voltak tankok.
Igen?
Rendes, több.
Ez még komolyabb, mint amit én gondoltam volna.
Abszolút. Na jó.
Na, menjünk tovább. 0-30-as 6-os 98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet írni, amíg mi tartalmat szolgáltatunk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát volt egy nagy neki buzdulás, hogy lehessen ilyen globális minimum adót előszedni ebből a mindenféle cégből, hogy ne tudjanak megúszni, de ugyanakkor ne is adóztassák túl ezeket a cégeket. Hoztak egy ilyen origót, ami talán mindenkinek megfelel. Természetesen az Egyesült Államok bábáskodott az OECD által kimunkált egyezmény mögött. Aztán jött Donald Trump, a többi pedig már történelem, hogy milyennek a háttere, mi a lényege, merre fejlődhet ez a dolog. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéljük végig. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Hát ez egy alapvető változást jelent adójogi gondolkodásban, ugye ez az Egyesült Államok, mert hogy nem mi közösen oldjuk meg, majd bilaterálisan az Egyesült Államok mindenkivel lemeccseli. Valami ez lehet a filozófiaváltás lényeg.
Az elve az körülbelül ez. A lényeg az, hogy a vámokhoz hasonló történet kezd így is kirajzolódni, de nyilván természetesen egészen más a háttere. Tehát itt az OECD-ről beszélünk, az OECD változásokról, és az OECD 2015 óta ez a Baser Odling Profit Shifting ZLS alatt elindított folyamatnak nagyjából a végéhez ért volna, ha Trump elnök már tavaly decemberben, vagy akkor még elnök jelöltként nem dobta volna be azt az új gondolkodásmódot, hogy az USA talán mégse szeretné ezt. Na most érdemes visszamenni, hogy mi ez a történet, és kit érint a legjobban, tehát, és miért az OECD foglalkozik vele. Ez a probléma a technológiai cégeknél merült fel, amelyek rendkívül gyorsan tudnak letelepedés nélkül egy adott harmadik országban szolgáltatást nyújtani. Tehát a digitális szolgáltatók legyenek ezek legyen az Google, Facebook, bárki, aki online tud szolgáltatni, és igazából nem kell semmi legyen egy adott országban, tud onnan reklámbevételeket, tud onnan mindenféle pénzt vagy bevételt generálni, anélkül, hogy ott bármilyen fajta adójogi bejelentkezése lenne. Na most erre jött létre ez a gondolat, hogy valahogy akkor ezt mégiscsak meg kéne oldani.
Bocsánat, egy tisztázó kérdést. Igen. Ez az ilyen mindenféle szendvicsek ellen jött létre ez a minimál adó, globális egy minimum konkrét adó? Tehát, hogy igen, amikor az ír-holland dupla szendvics, hogy ide is bejelentkezem oda, igen, itt ezt nem fizetek, ott azt nem fizetek, és a végén kiderül, hogy valami pár százalékot fizet adót ezek a nagy tech cég.
Így van, hát ilyen, uh-huh, tulajdonképpen az látszott, hogy ezek a multinacionális cégek igen hatékonyan tudják ezeket a töredezett adó jogi modelleket kihasználni, és ez egy gond. Na most ezzel párhuzamosan egyébként elindult sok országban az, hogyha nincs központi lépés, akkor ők maguk bevezetnek digitális szolgáltatási adókat, ilyen van Franciaországban, Olaszországban, Egyesült Királyságban, Indiában, Mexikóban, Brazíliában, azért nagyobb piacokon ez már összejött, ezek általában az árbevétel 2%-ára esnek, és ezt sajnos ki kell fizetni az adott országban ért árbevétel. Egyébként ezt tudják mérni, illetve tudják ezer módon követni, ha más nem áfa oldalról, és így tovább. Tehát lényeg az, hogy egy probléma felé haladt ez a történet, és az OECD, mint egy második világháború után egyébként Európa újjáépítése kapcsán létrejött szervezet, amelyik aztán 61-ben vette föl ezt a formát, és egy nemzetközi együttműködés és kooperáció fejlesztésén dolgozik, vette magához ezt a témát, és hát 38 tagja van, de ez a kezdeményezésük, ez a globális kezdeményezés, ez közel 130-140 ország részvételével zajlott. És ennek az eredménye lett az, hogy 2015 óta, 2020-ra óta elkezdődött folyamatban, 2020-ra létrejött ez a két pilléres megoldás, hogy az egyik pillér az, hogy legyen adóztatási joga azoknak az országoknak, ahol ezek a szolgáltatók megjelennek, vagy ezek a szolgáltatások történnek. Másrésztről pedig legyen, és ez a második pillér, egy minimum adó, vagy minimum adózás, ami ebben az országban történik, ami nem azt jelenti, hogy az országnak kell fölemelnie az adóztatási küszöbét, vagy az adó mértékét, de ha ezt nem teszi meg, akkor úgymond az anyaországnak lehetősége van ettől a cégtől bekérni a differenciát. És ennek nyomán jelent meg ez a 15%-os emelés, vagy minimum adó kezdeményezés, amit mindenki szépen átültetett az adójogába, olyannyira, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban már közel 30 ország, 25-ben 30 ország, az EU országok, de a UK, Japán, Ausztrália, de még Liechtenstein is teljes mértékben ezeket átültette. Most az, amit a Trump úgy csinál, az egy, nem mondom, hogy hátra az, de ennek egy megállítása, és az első pillére vonatkozóan, mert ők azt állítják, hogy ők ezt nem tudják a saját adórendszerükkel összhangba hozni, a külföldön, tehát az adott országban történő adóztatását, tehát a harmadik országban történő adóztatását ezeknek a cégeknek hogyan kezeljék lesz adójogilag. És ő ebből gyakorlatilag ezt már jelezte a választások előtt, és meg is lépte január 20-án, tehát az első napján jelezte azt, hogy gyakorlatilag ő ebben nem kíván részt venni. Ez egy külön kérdés egyébként, hogy mik az elnöki hatáskörök, mert ez egy tájékoztató levél volt, ahogy én olvastam, mert egyébként a tárca, az ő pénzügyminisztériumuk, úgymond, az gyakorlatilag úgy nyilatkozott, hogy ők azért ezt nem annak veszik, ezt tudomásul vették, van, de egyébként ők szeretnék ezt a dolgot tovább folytatni, de jelentős akadályokat látnak. És akkor bejönnek a miértek, hogy miért van ez a visszaállás, vagy ez a visszalépés, vagy lassulás.
De hát ezt le lehet vezetni a Trump intézkedését az eddigi történésekből, mert azt mondja, hogy ha valaki nem hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokról olyan formában, hogy az Egyesült Államoknak jobb legyen, mint eddig volt, az kap majd a nyakába olyan vámot, hogy ihaj, csuhaj, ripityom. Lehet, hogy erre játszik, hogy akkor lehet adóztatni a tech cégeket, de majd kiszámoljuk, hogy ez nekünk jó vagy nem jó, ha nem jó, akkor vámok jönnek.
Én azt gondolom, hogy itt a felszín mögött egy nagyon vaskos ilyen felmérés és nagyon vaskos jövő benézés van, ami alapján ők ezt az egész folyamatot belassították, már pedig az, hogy azt a trendet kéne tisztán látnunk, vagy abba kéne egységesen látni, hogy mi várható ezen a piacon. És azt látjuk, hogy az online világban, tehát ez a most hívhatjuk elkereskedelemnek, de egy csomó más területe létezik. Ez egy borzasztó gyorsan felfutó terület, aminek most tavaly már beléptünk egy új szakaszába, amit szerintem még senki nem paraméterezett, hogy mit fog jelenteni, ha az AI szolgáltatások be fognak ténylegesen indulni. Tehát itt láttuk, hogy a ChatGPT elindult, és most már mindenkinek van ilyenje, és azt is látjuk, hogy ezzel dolgozunk, csak hogy azt szerintem tegyük hozzá, hogy ez a szolgáltatás, ez már teljesen más cipő, mint az online csomagküldés, amikor veszek valamit egy áruházba, és a csomag önvámolják, vagy nem vámolják, valamilyen módon kezelik azt az árut. Itt már úgy fognak tudni bevételeket generálni, amik teljesen függetlenek a gyakorlatilag a fizikai jelenléttől. És én azt gondolom, hogy ez, ami jön, ez valószínűleg nagyságrendileg nagyobb forgalom és bevétel lehet, mint a social media, vagy ezek a más területek együttesen. És szerintem ez ennek az előkészülete, mert ebben már csak két játékos van, és itt visszakanyarodnék Kínára, mert Kína se fogadja egyébként ezt el. Tehát azt tegyük hozzá, hogy itt nem egy aszimetriáról beszélünk, hogy az USA nem akarja ezt elfogadni, de egyébként mindenki szívvel, lélekkel csinálná, hanem itt arról van szó, hogy igazából a két AI nagyhatalom, USA és Kína, Kínáról keveset tudunk, de azt tudjuk, hogy technológiában már nagyon ott van, az hogyan kívánja ezt a szolgáltatási területét, ezt a piacát védeni, vagy ezeket a szolgáltatókat, mert azt látjuk, hogy nagyon tőkeintenzív szolgáltatási területről beszélünk, tehát ide valószínűleg baromi pénzeket be kell fektetni. Nyilván extra profit is lesz, de nyilván visszaforgatástól kezdve is, tehát gondoljunk a Google első 10 évére. Tehát gyakorlatilag, mire ezek beállnak arra a termelői szintre, vagy arra a hozamra, amit ténylegesen tudnak, addig azért vastagon kell is. Én szerintem itt most erről szól az egész, hogy nem akarják ezeket az iparágokat úgy elrajtoltatni, hogy egyből ebbe a szabályzásba esnek bele, hanem inkább bevállalják azt, hogy egy picit lassítják és átgondolják, és ez egy kicsit összefügg egyébként szerintem a Trump közeli tanácsadói körrel is, akik vastagon ebben a
hát
ebben
ők a tech guruk nem kis pénzt tettek Trump elnökségében, mint azóta kiderült, tehát nyilván várnak valamiféle ellenszolgáltatást. A jövő technológiája az AI lesz, próbáljuk meg visszatuszkolni a kínai szellemet a paracba ezen a téren, hát így vagy úgy.
Illetve azt gondolják, hogy szerintem most, ha a kettőjük között fog eldőlni a verseny, mert azért úgy látszik, hogy ketten vannak, vagy felosztásról beszélünk, akkor nyilván nem mindegy, hogy az amerikai AI szolgáltatók milyen tempóval mennek. És ennek nyilván része az a chip gyártási küzdelem, amit a közelmúltban kialakulni látszott, hogy honnan, hova telepítik át, meg milyen az Nvidia árfolyama, meg a kínai árfolyamok. Tehát egyet kell látni, hogy emögött az adójogi visszalépés mögött szerintem nagyon-nagyon komoly gazdasági érdekek vannak, és emiatt gyakorlatilag ez a folyamat lassul. Sok ország készen állna, de sok ország meg nem. És itt a fő üzenet az volt, hogy valamit nagyon komolyan nyomtak, pont a szendvicsek, meg az összes egyéb megoldás, meg a Panama Papers, meg az összes többi, tehát ennek, ezért ez a BEPS, ez egy nagyon komoly csomag, 16 intézkedésből, lépésből áll, tehát ebbe információcsere is, és ezek haladtak, tehát ebben nem történt visszalépés, csak most van egy olyan megállási pont, az USA jelezte, hogy ezt ő nem tudja tovább kezelni. Most ennek lehetnek azért egyébként számtalan mellékhatásai, de azért azt látni kell, hogy a nagy piacok valószínűleg, hogy itt nem történik előrelépés, akkor ezek a globális, tehát a globális megoldás helyett a lokális digitális service tech-ekkel fognak manipulálni, és erre van példa. Tehát be fogják vezetni itt ott amott, és ez lehet egyébként egy megoldás is, és akkor lehet, hogy ez az egész kettő, első pillér, ami egyébként ezt a roppant bonyolult módszert, hogy lehet azt a fajta nyerességet a multicégeknél, mert itt azért az fontos kiemelni, hogy 750 millió euró bevételű cégek fölött zajlik ez a történet. Ez hogyan
de tudod, két dolog jut eszembe. Az egyik kínai illetőség, a másik pont a tech cégekre vonatkozik. Kezdjük talán a tech cégekkel. Hogy azért az amerikai államháztartásból is hiányzik némi pénzmag, ahogy elnézzük a makrogazdasági adatokat, és hát ugye Trumpnak a repatriálás az egyik jelszava, hogy mindenki tessék hazajönni és itthon termelni a profitot, és itthon leadózni belőle, s a haza fényre derül. Ebben az irányban nem tudom, hogy gondolkozhat-e Trump ennek kapcsán. Tehát azt mondja mondjuk a Facebooknak, a Meta, vagy a Googlenek, vagy bárkinek, hogy oké, gyerekek, felrúgtam ezt a globális minimumadót, tárgyalni fogok, de akkor vállaljatok, legyetek kedvesek, nagyobb szerepet a költségvetés finanszírozásában.
Ez szerintem egy abszolút reális megközelítés.
Mert annak nincs értelme, hogy szabad utat enged nekik, és ugyanígy eltitkolják az adójuk nagy részét, nem, meg Hollandiába fizetik be, meg ilyesmi.
Itt szerintem két nagyon fontos szával. Egyrészt van egy olyan technológiai irány, egy olyan szolgáltatás, ami most van felfutás előtt, és valószínűleg mindent befolyásolni fog, ez az AI. És ezeknek meghatározó amerikai szolgáltatói lesznek az élovasai. Tehát és ebből szerintem óriási pénzek lesznek, ezt látjuk, hogy ez nagyon erősen fut. A másik pedig az, hogy az amerikai költségvetést rendbe kell tenni, de ezt egyébként már a vámokkal elkezdte, és nem kell neki egy ekkora mértékű fűnyírást csinálni a digitális cégeknél, és szépen lassan menni fog neki, sokkal fontosabb szerintem a piaci pozíció megőrzése, és ezt látjuk a chip piacokon is, hogy mennyire fontos az, hogy az Nvidia hogy szerepel, és így tovább, és egy kisebb kínai fejlesztés is be tud zavarni, és így tovább, amit a közelmúltban láttunk. Ezért mindenki nagyon figyeli ezeket a chipszég árfolyamokat, hogy ott mi várható, de a technológiai cégek is ilyen szempontból erre építve növekedni akarnak. És a Kínát meg le akarják gyűrni is.
Na ezt akartam még kérdezni, ez lett volna a másik kérdés, hogy Kína elfogadta a globális minimumadót? Nem is tudom, és hogy ugye azt lehet-e sejteni, hogy fog reagálni arra, hogy a globális minimumadóból sem biztos, hogy kért, majd azt elmondott, hogy igen vagy nem, de hát nyilván erre is kell lépnie valamit. Itt nincs olyan, hogy akkor nem viszek autót, mert a mesterséges intelligencia, a technológiai import az nem ilyen könnyen hát,
így van, de egyébként, ha belegondoltak, az elektromos autók szabályzása is online működik. Tehát ma már nincs olyan elektromos autó, miért ne lenne online kapcsolata. Tehát, de visszatérve, Kína egyébként nem OECD tag, de együtt működik az OECD-vel, tehát egy ilyen kulcspartner, és végig is csinálta ezt az egész folyamatot, de ugyanazon a területen, ami most a Trump egyébként visszakozik, ők már régen óta fönntartották, hogy ez nekik nem jó, és azért bizonyos dolgokat nem is fogadtak el. Tehát ők féloldalasan fogadták ezt el. Tehát ami, ezért mondom, hogy igazából nem szabad itt átesni a ló másik oldal, és azt mondja, hogy az amerikaiak most megint valamit bevezetek, nem. Igazából itt egy szimetria van, ahol a két versenytárs nagyjából egyforma kesztyűvel akar küzdeni. Tehát, és Trump nem akarja azt, hogy az amerikai cégeket beszorítsák ebbe a modellbe, és esetleg magasabb jövedelmet hagyjanak olyan helyeken, ahol, és ezáltal nem hoznak haza annyi profitot, amit otthon fognak befektetni, és nem akarja ezeket a lehetőségeket kihagyni. És azt mondja, oké, ha most ez a szabály, és Kína mindent haza akar vinni, akkor mi is vigyünk mindent haza. És akkor inkább elfogadja azt, hogy mindenhol vannak esetleg, vagy sok helyen vannak kisebb ilyen digitális adók, de ezeket az adókat majd lekezelik, vagy bilaterális úton, és akkor azt mondják, hogy az árukereskedelmhez kapcsolja, akkor fejezzétek már be ezt a digitális adót Franciaországban, vagyis akkor engedjük a pezsgőket kedvezőbb adóval behozni. Tehát itt rengeteg kapcsolási pont lehet, de egy biztos, hogy Amerika nincsen felkészülve ennek a bevezetésére, nekik is egy adójogi reform kell. Egyébként csak annyira érdekes, mert például az EU-s 35%-os vám mögött vastagon benne volt az, hogy az EU áfáját ők egy adóként vámként kezelték. Az EU áfája.
Igen. És nem, bár, mert nincs, hogy náluk nincsen áfa, és így az van, hogyha egy európai cég ugye exportál valamit, visszaszedi az áfát, az amerikai cég, ha exportál valamit, akkor nem kap semmit, és hogy itt ilyen 20%-os különbségek vannak.
Így van, és ebből indult ki az, hogy mennyinek kéne a vámnak lennie, tehát ők megnézték a fogyasztói ár különbözeteket. Na, szóval a lényeg az, hogy itt mindenképpen eljutunk egy oda, hogy egy amerikai adóreform is szükséges lesz, amiben nekik is végig kell gondolni, hogy merre mennek tovább, és hogy ők milyen irányokba szeretnék az egyébként sem egyszerű amerikai adórendszert vinni, az baromi lassú lesz. Én annak még olyan sok háttérmunkáját nem látom, mert annyira el vagyunk foglalva a külpolitikával, meg ezzel a vámrendszerrel, hogy ez megy, de nagyon úgy néz ki, hogy ez elkerülhetetlen lesz. És amikor ennek az iránya már látszani fog, akkor fog az OECD irány is menni. Szóval én itt akartam elmondani ennek kapcsán. Ez egy elég bonyolult témakör, nagyon izgalmas témakör, és egyébként szerintem egyben robosztusan vetíti előre azt, hogy mi várható itt AI szinten, mert szerintem ez az egész erőfeszítés pusztán egy piac előkészítés. Szóval amit itt láttunk valószínűleg eddig a social media, meg egyéb elektromos online szolgáltatásokban, az valószínűleg az előszobája volt annak, ami majd az AI-jal együtt ezekkel a szolgáltató központokkal meg fog jelenni.
Oké, nagyon szépen köszönjük, pláne azt, hogy hátraléptünk, és a bozót harcból egy kicsit a big picture-re koncentráltunk. Hála neked, köszönjük szépen!
Köszönjük! Szép napot, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal váltottunk néhány szót, hogy milyen hatásai lehetnek az adófilozófiai változásoknak az Egyesült Államok kapcsán. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nem egyszer hallottam már Feledi Botond külpolitikai szakértő előadását, amelyben Európa miatt aggódik, hogy a fejünk fölött osztanak lapot egymásnak a nagyhatalmak. Mit szeretnél?
Kicsit most följebb húzhatod a mikrofont.
Nem, mert akkor beleszúszogunk. Annyira fontos gondolatmenetet, és már el is felejtettem.
Majd ha szúszogsz, akkor lejjebb nyomod. De most beszélsz, most lehet a szád előtt. Na, tökéletes.
Elnézést, Botond. Szóval, hogy onnan indultunk, hogy az Európai Unió gazdaságilag óriás, de politikailag törpe a megosztottságából fakadóan. Hát itt a történelmi lehetőség. Donald Trump újra osztja a lapokat, egy csomóan megsértődtek rá, vákum keletkezett ott, be lehet oda nyomulni olyan körökbe, ahol inkább szívesen fogadják az európaiakat, mint a kínaiakat, de lehet, hogy én most nagyon leegyszerűsítettem mindent, ahogy szoktam.
Érdekes indítás ez ahhoz, hogy kicsit beszélgessünk az esélyekről. Biztos, hogy több fronton is, úgy katonai fronton, mint gazdasági fronton vannak részek, amit be lehet nyomulni. Tehát ez most adott, ugye nemrég jöttek ki a friss adatok arról, hogy Németország lett a negyedik legnagyobb globális védelmi kiadás költő, tehát beelőzött hirtelen sok-sok országot, és ez még csak egy ország itt a uniós NATO tagok között, tehát elindult a katonai költekezés, ennek lesznek eredményei, nem holnap, de mondjuk holnap után, tehát ez azért egy minimum közepes távú játék. Ugye ez az, ami látjuk, hogy indul, koncentrálás megy arra, hogy kettős felhasználású termékeket is legördítsenek a gyártósorokról, tehát katonai, civil, digitalizációs eszközök egyaránt ennek a kedvezményezettjei legyenek, ez tiszta sor. Ami kérdés ugye az az, hogy abban a bizalmi vákumban, amit a Donald Trump féle vámcsapkodás okoz, azt hogyan lehet kihasználni Európának. És ebből látszott, hogy már az első héten, tehát amikor még a 90 napot talán be sem mondta a felfüggesztést, akkor hirtelen ugye elindult a telefonálgatás. Tehát a kínai miniszterelnök viszont meg tudta keresni Ursula von der Leyen számát, ugye ezt Donald Trump fehérházának nem nagyon sikerült, úgyhogy végül Ferenc pápa temetésén váltottak néhány szót először a Trump 2 ciklusban Ursulával. Viszont Pekingben azonnal megkeresték ezt a telefonszámot, és aztán egy indiai delegáció érkezett, vagyis hát európai delegáció érkezett Indiába, tehát szépen lassan elkezdődik az, ami várható volt, hogy hát ha az első vonal nem, akkor a második vonal majd megpróbál összefogni.
És vegyük észre a kanadai fordulatot is, hogy Kanada bár az Egyesült Államok természetes szövetségese, de úgy tűnik, hogy nekik is elegük van ebből a Trumpi cikcakokból, és ők is elkezdtek Európa felé puhatolozni.
Kanada is elkezdett erre puhatolózni, és a hétvégén az ausztrál választások is azt mutatják, hogy az anti-Trump szellem nyert. Azt hiszem, hogy ez az angol szárszországokban lesz a leginkább kitapintható. Kérdés, hogy az Európában akár egy mondjuk a jobbtól félreálló vonalon mennyire lesz érzékelhető, hogy a Trump ellenes hangulat megjelenik. Mondjuk Franciaországban erre azért bőven látok esélyt, vagy hát meglátjuk a vámháború majd hova terjed ki a nyár végéig. Az viszont biztos, hogy egyrészt lesznek a régi hagyományos szövetségesek, akik megpróbálnak majd, ha kell, az USA nélkül is összefogni, és lesznek azok az újabb körök, ahol pedig pont emiatt az amerikai világcsendőrség szerepének a visszaszorulása miatt lehetőség adódik arra, hogy helyi hatalmak összezördüljenek, és ezekben viszont újabb oldalválasztások lesznek, pont ugyanúgy, mint a hidegháborúban. Mondok egy példát. Tehát az, hogy Pakisztán és India a kasméri terrortámadás miatt teljesen összerúgja a port, az ugye részben azzal is jár, hogy pakisztániakat a Kína támogatja most már hagyományosan hosszú évek óta, hiszen egy kikötőt építget, és ehhez szárazföldi hozzáférés saját magának, főleg arra az esetre, ha a dél-kínai tengeren esetleg forró összetűzésbe keveredik, tehát egy hátsó kijáratot épít tulajdonképp Kínának az indiai óceán felé, míg India pedig azért mindig is kacsingatott az Egyesült Államok irányába. Most, ha ez nem annyira megbízható, akkor még mindig ott vannak a regionális nyugatbarát szövetségesek is Európa. Uh-huh. Tehát ez valahogy így fog kinézni, és a Közel-Keleten is így végig tudnánk mondani, hogy ki az akkor, aki ha nincs Amerika, vagy nem ér rá, vagy nem odafigyel, vagy háborúban nem akar keveredni, akkor ki kit fog támogatni. És ez így szépen sajnos egy szinten lejjebb regionális szintekre fog lecsorogni ez a konfliktus.
Na de most hallgatta ezt a beszélgetést a fentnevezett Ursula von der Leyen, és azt mondja, hogy nagyon okosak vagyunk, akkor ezt fogjuk csinálni. A baj az, hogy csörög a telefonja, a vonal túlsó végén Xi Jinping van, és meg kell szavaztatni 27 állammal, hogy felvegye a telefont. Majd miután felvette a telefont és beszéltek valamiről, meg kell szavaztatni a 27 tagállammal, hogy mit szóljunk ehhez. Aztán utána a 27 tagállam kitalálja, hogy mit szóljunk ehhez, majd megkérdezi tőlük, hogy felhívhatja-e, visszahívhatja a kínai elnököt. Érted, remélem, hogy mire szeretnék kiukadni.
És lehet, hogy egy megvétózza.
Igen. Nem hát tudjuk ki, de biztos van egy, mindig van.
És a vétó veszélyt is értem, igen. A kereskedelem politikában azért viszont nem minden, sőt, rengeteg minősített többségi döntés van, illetve vannak olyan hatáskörök, hogy ez a leginkább az unió számára átruházott hatáskör, az a nemzetközi kereskedelem politika. Tehát itt nagyon sok mindent lehet politikailag, nyilván itt is vannak fékek a rendszeren, meg vannak jogi értelemben is, de azért itt a legnehezebb vétózni. Ez nem egy költségvetés politika. Jó? Tehát ez eleve máshonnan indul. Azt viszont, és ez ügyben ne áruljunk a hallgatóknak se hét főreggel zsákba vacskát, legyünk őszinték, hogy pont a Kína-EU kapcsolat nem lesz könnyű itt se. Tehát attól még, hogy az Egyesült Államokkal adott esetben nem sikerül a kiegyezés, és ezt azért aláhúznám kétszer, hogy még mindig ez a brüsszeli törekvés, hogy legyen valamilyen megegyezés, de ha ez mégse sikerülne, és ez nem Európán fog múlni, akkor viszont persze a kínai kapcsolatot is fel lehet melegíteni, de ez nem lesz attól természetében sokkal jobb és könnyebb, mint amilyen eddig volt, vagyis stratégiai iparágakban nem hogy versenytársai vagyunk egymásnak, hanem van, ahol bőven lehagyott minket Kína. Tehát mi az, amit ugyanolyan módszerekkel ide kell hozni, hogy a technológiát mi is el tudjuk tanulni, hajlandó erre Kína, nem tűnik egyébként nagyon nyitottnak, és mi az a néhány szektor, mondjuk itt a pénzügy, amiben azt kell mondani, hogy akkor lesz más fronton európai beengedés, ha végre az európai cégeket is beengedik Kínába. Látjuk azt, amint Xi Jinping azt mondja, hogy az európai pénzügyi szektor előtt megnyitja a kínai piacot. Tehát, hogy itt olyan szintugrás lenne a következő lépés, amit most még nem érezni a politikai hangulatban. Domolhat addig sokat még a nemzetközi helyzet, és lehet, hogy eljön ez a momentum, de ezt most még nem látjuk. Tehát itt a Európa számára a Kína kapcsolat az egy kemény dió, mert az európai ipar és a innentől kezdve pedig a német szavazótól a spanyol szavazóig holnap reagálnak a gyárbezárásokra, a gyárnyitásokra, a dömpingárakra, és ez a helyzet nem változik meg az USA magatartásával. Tehát nem lesz triviális a kínai kapcsolat.
Beszélgettünk Zolival az AI ügyről, ahol azért elég komoly versengés van, és ő azt mondta, hogy ez a globális minimumadó rendszerből történő amerikai kilépés mögött felsejlik pont ez a versengés a mesterséges intelligencia kapcsán Kína és az Egyesült Államok között. hogy gátat szabjanak a kínai nyomulásnak eznek a téren, de hát azért még nyilván van egy csomó más terület, ahol meg kéne állítani a kínai nyomulást, legalábbis az Egyesült Államok szempontjából nézve.
Így van, tehát Kína ugye több ilyen stratégiai parágban az IT-től az elektromos autózáson keresztül a 6G-ig jelezte, hogy hol akarja a világ elsőséget, és azért tesz is komolyan, ugye a múlt héten is jöttek hírek arról, hogy milyen AI számolóképes csipekkel haladtak nagyot, tehát ez a verseny ez zajlik. Ebben geopolitikai szempontból nagy újdonság nincsen, tehát az látszik, hogy ebben viszont tényleg Kína és az USA versenyzik. Európának ugye érdemben olyan csipgyártó képessége nincsen, még Kína is ezügyben mondjuk ezt lehet vitatkozni, hány hónapos lemaradásban van, 6, 8, 9, 10, sok mindent lehet olvasni a sajtóban. Ugye volt itt évelején, ha még emlékszünk, a Trump beiktatása előtti hónapokra, amik lassan a pleisztocénnak tűnnek, de ugye még január 20 előtt volt olyan vita, hogy a DeepSeek vajon mit tudott csinálni, vagy mit nem tudott csinálni, ez most áttörés, nem áttörés. Tehát itt azért azóta Trump is egy 500 milliárdos ígéretet bedobott az OpenAI-val, ugye ezen meg is sértődött Elon Musk. Tehát ez a csata, ez zajlik. És ebben az egyik része az az, hogy ki az, aki tényleg halad előre a pénzégető kapacitásigényes kutatással. És a másik része, és lehet, hogy most Európának 2025-ben ez jut, de ezt sem szabad belebecsülni, az pedig az alkalmazása a mesterséges intelligenciának. Tehát nagyon jó, hogy vannak ezek a mindenféle promptolási lehetőségeink, de Európának kéne talán, hogy ezt holnap hol tudja beépíteni. És ebben azért a kutatások alapján hát a KKV-szektorunk még nem vakarózik itt európai szinten annyira, hogy fű, akkor most holnap mit tudok digitalizálni, mit tudok AI-osítani. Tehát ebben van egy mindset, ebben van egy sokféle kisebb-nagyobb lemaradásunk, türemkedik ki ez ügyben, és ezt viszont Európának el kell kezdeni feldolgozni nagyon sokféle helyen. És azért a végén mindig oda jutunk, hogy beszélni kell az emberekkel. Tehát van kellenek intézmények, amik el tudnak jutni az emberekhez. Bármilyen meglepő, és nem csak politikai messagingről van szó, sőt, ahhoz, hogy itt legyen még 10 év múlva is politikai messaging, ahhoz most kell az emberekről néhány elég fontos dologról beszélgetni.
Oké, úgy legyen. Ámen. Ennyi fért most bele. Nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő volt, mint mindig.
Azt hittem, hogy az ámennel még akkor Ferenc Szápára áttérünk, tehát hagyjuk a konklávit jövő hétre.
Igen, várjuk meg, még felszáll valamilyen színű füst, és akkor visszatérünk erre. Jó?
Legyen így.
Köszönöm szépen. Köszönjük. Szia. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, osztanak-e lapot a trumpi megváltozott világpolitikai kapcsán Európának? Ez volt a fő kérdés.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Nem a belélegzés volt az aranyköpés rovat, ne tessék megijedni. Szóval a következő történt, ha most végignézzük, hogy mi mindenről esett szó, mondjuk a mögöttünk lévő egy órában, akkor érteni fogjátok, hogy miért pont ezt az aranyköpést választottuk. Az 1813-ban, május 5-én született Søren Kierkegaard dán filozófus és teológus gondolatai közül, ami így hangzik. Egy színházban történt, hogy tűz ütött ki a kulisszák mögött. Kijött a mókamester, hogy ezt a publikummal közölje. Tréfának tartották, és tapsolni kezdtek. A mókamester megismételte, az emberek még jobban hahotáztak. Azt hiszem, a világ is így fog elpusztulni. Okos emberek nagy hahotája közepette, akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc. No, hát ennek jegyében kvázi ez volt a kedv csinálója Zoller Andi híreinek. Hát azt mondom, ezzel a kis Kierkegaard mondással hát csináltam érdek. Kedvet a hírblokkothoz, ja, hogy ez szem előtt tartva fogadjuk be a következő.
Ez exponenciálisan nő a napok száma, amikor elhangzik a világ megérett a pusztulásra.
Igen, ez így
mondott, van. Tehát ha csak ezen a vonalon indulunk, hogy éppen ezt majd hogy éljük meg, hát igen. közelebb kerültünk hozzá, és lehet, hogy úgy, ahogy Kierkegaard mondta. Na, jöjjenek a hírek, utána pedig...
Baromfi influenza hatása a víziszárnyas szektorra, unalmas munka című, de annál érdekesebb beszélgetés jön. Maradjatok!